Kedves testvéreim, Istennek igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek. Az Isten igéjét hirdetni kívánom, írva található Péter apostol első levele, 4. részének a 10. és 11. versében a következőképpen. Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi. Hogy mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Így szól az ige. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, Péter apostol levelét olvassuk immár több vasárnapon keresztül. A levél Isten népéhez szól. Isten népéhez, akiket különböző helyzetben szólít meg az apostol. Különböző kérdésekkel kapcsolatosan tanítja őket, és a gyülekezet különböző csoportjait is külön-külön megszólítja az apostol, ahogy láttuk, ifjakat és véneket, vezetőket és vezetetteket, férfiakat és asszonyokat, szabadokat és rabszolgákat egyaránt. Az előző szakaszban az Isten népének szenvedéséről, a próbatételekről, az üldöztetésekről volt szó. Hogyan viszonyuljon Isten népe ezekhez a nehéz helyzetekhez, amikor a világ részéről bántalmazás, üldöztetés éri az Isten népét. És ezt a témát azzal a gondolattal zárta az apostol, hogy itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Keresztényeknek az apostol tanítása szerint tehát nem kell megrettenniük, sem meglepődniük az őket érő rágalmazások, támadások, bántalmazások miatt, hiszen Jézus Krisztus előre megmondta tanítványainak. A keresztények szenvedése, üldöztetése ebben a világban jel. A jel arra nézve, hogy Isten ítélete elkezdődik a világ felett. Isten ítélni fogja a világot, és először a maga háza népe felett kezdi meg az ítéletet. És aztán pedig az istentelen és bűnös, a világ megítélése is bekövetkezik. Megállapíthatjuk tehát, Isten földön élő népe az utolsó időkben él. Azonban ezt a hátra levő kevés időt, ahogy az apostol fogalmaz, ezt a kevés időt, ami még adatott nekünk, nem tétlenségben, és nem passzivitásban kell, hogy töltse az Isten népe, hanem munkálkodva és imádkozva. Mindennek vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek, józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők, zúgolódás nélkül. És az utolsó idők egyik jeleként éppen azt nevezi meg az Úr Jézus Krisztus, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Miközben a világban a szeretet meghidegül, kivész a világból a szeretet, az Isten népét az apostol arra buzdítja, hogy közöttetek pedig ne így legyen, ti pedig legyetek kitartóak a szeretetben, annak gyakorlásában. A debreceni református kollégium épületének homlokzatán ez a mondat olvasható. Orando et laborando. imádkozva és dolgozva. Mert a református keresztények jól értették Péter apostol szavait. Isten népe ebben a világban mindig is imádkozó és dolgozó nép volt. E két fontos cél jellemezte mindig is az Isten népét. Isten népe ebben a világban mindig is imádkozó, de ugyanakkor dolgozó és szolgáló nép volt. És ez a kettő nem választható el egymástól. Erre a kettőre egyaránt szükség van. Az imádság szolgálat nélkül, munkálkodás nélkül kiüresedik, haszontalanná és könnyen képmutatóvá válik. De a munka, a szolgálat imádság nélkül nem lesz más, csak robot, ami nem ad örömöt, ami nem hoz áldást. Isten népének a szolgálata ebben a világban sokszínű szolgálat. Magába foglalja a lelki munkát, az ige hirdetés szolgálatát, a tanítást, a lelki gondozást, de Jézus példáját követve magába foglalja a testi szükségletekről, a mindennapi kenyérről való gondoskodást is. Jól láthatjuk ezt az első keresztények életében. A jeruzsálemi ősgyülekezetet így jellemzi az apostolok cselekedeteinek a könyve. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus Krisztus feltámadásáról. És nagy kegyelem volt mindnyájukon, és nem volt köztük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, és az eladat javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt. Így írja le az apostolok cselekedeteinek a könyve a jeruzsálemi gyülekezet életét. Imádság és szolgálat, imádság és munka egyaránt jellemzi őket. Péter apostol tehát, amikor az első század szenvedő, sok próbatételt elhordozó keresztényeit megszólítja, erre buzdítja őket, imádságra és szolgálatra. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint az Isten kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéjét, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi. És ezt a három dolgot nézzük meg ma, Isten népének szolgálatán belül, a gyülekezet vezetőinek szolgálatáról beszél az apostol, a gyülekezetben levő munkatársak szolgálatáról, és végül pedig a gyülekezet egész közösségének együttes szolgálatáról. Az első téma, csoport, akiket külön is megszólít az apostol, a gyülekezet vezetői, a gyülekezet vezetőinek szolgálata. Mert Isten népének a szolgálata sokrétű, sok színű szolgálat, ezért igyekszik részletekre bontva is elemezni, ismertetni az apostol. Először a gyülekezet vezetőinek a szolgálatáról kívánva szólni, megszólítja a presbitereket. A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbiter társ, Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének részese. És nagyon lényeges ez a megszólítás, ahogy Péter apostol a gyülekezet vezetőit megszólítja. Az a Péter, aki a levél elején, a bemutatkozásban magát Jézus Krisztus apostolának, elhívott tanítványának nevezi, most itt ebben a fejezetben szerényen, alázatosan magát a gyülekezet többi vezetője közé sorolva csak presbiter társnak nevezi. És nem nevezi sem apostolnak magát, sem főpásztornak, sem Jézus Krisztus földi helytartójának. Mert Péter jól tudja, hogy Jézus Krisztusnak nincs szüksége földi helytartója. Az egyházban nincs más főpásztor, csak egyetlen egy, és ez a főpásztor maga az Úr Jézus Krisztus. És bizonyára Péternek eszébe jut az a beszélgetés, azok a mondatok, amelyeket Jézus Krisztus mond neki a feltámadása után, amikor a galileai tengernél találkoznak, és Jézus kérdezgeti Pétert háromszor is, szeretsz-e engem? És Péter felel, te tudod, Uram, hogy szeretlek téged, és Jézus adja a megbízatást, legeltesd az én bárányaimat. És Péter, aki magát különbnek tartotta a többieknél, Péter, aki fogadkozott, hogy én az életemet is kész vagyok odaadni, érted, Uram? Péter az elárultatás éjszakáján megtagadta Jézust. De a feltámadott és megdicsőült Úr éppen azért jelenik meg Péternek, hogy rehabilitálja tanítványát. Pétert, aki keserves sírással bánkódott hitetlensége és árulása miatt, ez a Péter most elnyeri bűnei bocsánatát, ez a Péter most megvallja, hogy szereti Jézust. És Péter most már megtanulta a leckét. Az Isten iránti, a Jézus Krisztus iránti szeretetével, odaadásával most már nem kérkedni akar. Már nem különb akar lenni a többieknél, hanem ez a Péter most már alázattal vallja magát egynek a többiek közül. És ezért a gyülekezet közösségében egyszerűen csak presbiter társnak nevezi magát. És a feladat, amelyet Péter kapott az Úr Jézus Krisztustól, a főpásztortól, ugyanaz a feladat, amit most Péter tovább akar adni presbiter társainak is. Legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját. Hiszen a nyáj az nem Péteré. A nyáj nem a presbiteré, lelkipásztoré. A nyáj az Istené, az Isten népe. A pásztor pedig mindig a mennyei gazdától, a főpásztortól kapja a megbízást a legeltetésre. Péternek emlékezetében ott van a mondat, amit a mester háromszor ismétel meg egymás után. Legeltesd az én bárányaimat, őrizd az én juhaimat. Az én bárányaim, az én juhaim, mondja az Úr Jézus Krisztus. Mert a nyájat Jézus a maga tulajdonának tekinti. És Péter pedig, aki magát Krisztus szenvedése tanújának és eljövendő dicsősége részesének is tekinti, úgy gondolja magáról, hogy ő pedig nem más, csupán egy kis bojtár, aki alázatosan alárendeli magát a főpásztornak. És ezt mondja, amikor majd megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. És Péter erre az alázatra, szerénységre, egyszerűségre hívja a gyülekezet vezetőit is, hogy így ezzel a lelkülettel legeltessék Isten népét. Nem kényszerből, hanem önként. Nem nyerészkedésből, hanem készségesen. Nem úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. Mert a presbiterség, a lelkipásztori munka és az egyházban vállalt és betöltött bármilyen szolgálat nem uralmat jelent, hanem szolgálatot. És ezen a szolgálaton csak akkor van áldás, ha ezt nem kényszerből végzi valaki, nem önös érdekből végzi, nem hatalomvágyból végzi, hanem valóban önként, készségesen, örömmel, hálás szívvel Istennek szolgálva. Péter, amikor megszólítja a gyülekezet vezetőit, megszólítja a gyülekezet vezetői mellett a gyülekezetben levő munkatársakat is. Mert Péter nem egyes embereknek a szolgálatáról beszél csupán. Amikor Isten népének a szolgálatáról beszél, akkor nem egy kiválasztott klérus szolgálatát nevezi meg, hanem a gyülekezet egészének a szolgálatát nevezi meg az apostol. Már a levél elején is ezt olvastuk, így szólította meg Péter a gyülekezet egész közösségét, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, az Isten tulajdonába vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig az Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Így olvastuk a második fejezetben. Péter apostol tehát, aki Krisztus szenvedése tanújának nevezi magát, és aki magát a gyülekezet közösségében egyszerűen csak presbitertársnak tekinti, most a gyülekezet vezetőit, a presbitertársakat szólítja meg, hogy ők pedig a gyülekezet közösségére tekintsenek úgy, mint munkatársaknak a közösségére. Hiszen Isten népe valóban választott nemzetség, királyi papság, elhivatva arra, hogy Istent szolgálja, Isten nagy tetteit hirdesse ebben a világba. A reformáció egyháza ezt értette meg, ezt a bibliai igazságot, és ennek a bibliai igazságnak a fényében újította meg az egyház felépítését, struktúráját. A reformáció egyházai ezért mondták azt, hogy nincs szükség klérusra, áldozó papokra, hiszen Krisztus, a mi főpapunk, már bemutatta egyszeri, tökéletes áldozatát. Mi pedig immár minnyájan királyi papságként szolgálhatunk neki, minnyájan lelki áldozatokat mutatva be. S természetes Isten népének minden időben szüksége volt elhívott vezetőkre, lelkipásztorokra, presbiterekre, felvigyázókra, akik felelősséget viselnek és hordoznak a nyáj pásztorolására, tanítására, az igehirdetés, a tanítás tisztaságának megőrzésére, az egyház fegyelem gyakorlására. Az egyetemes papság elvét valva a gyülekezet közösségére úgy tekintettek ezért a reformáció egyházában, mint munkatársa közösségére. A gyülekezet közösségében ezért vezető és vezetett, presbiter és gyülekezeti tag, idős és fiatal között jó kapcsolat építésére, ápolására hív az apostol. Ugyanígy ti ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellene áll, az alázatosakat pedig kegyelemben részesíti. A gyülekezet véneit, időseit, presbitereit is megszólítja, a gyülekezet ifjabb tagjait, fiataljabbjait is, mint korban, mint szolgálatot tekintve. Vannak olyanok, akik már hosszabb ideje szolgálnak, tapasztaltabbak, és vannak olyanok, akik csak éppen most álltak be a szolgálatba. De bárhová is tartozunk, bármelyik csoportjába is a gyülekezetnek, egyformán egymás iránti szeretetre, tiszteletre búzdít mindnyájunkat az apostol. Mert Isten népének a szolgálata, az elhívott, a kiválasztott vezetők, apostolok, pásztorok, presbiterek, felvigyázók szolgálatán túl mindig is magába foglalta a munkatársak, az ifjak, a diakónusok, az özvegyek és a gyülekezet különböző néven nevezett szolgatársainak, munkatársainak a közösségét is. És végül az apostol nem csak vezetőkről, nem csak munkatársakról beszél, ezeknek szolgálatáról, de azt mondja az apostol, hogy tulajdonképpen a gyülekezet közösségének is van egyfajta szolgálata. Alázzátok meg tehát magatokat az Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején, minden gondotokat őre ávessétek, mert neki gondja van rátok. Az apostol itt mindenkit megszólít. Gyülekezet minden egyes tagját, az egész közösséget, és arra hívja a közösséget, hogy alázzuk meg magunkat az Isten hatalmas keze alatt. Korábban ezt a kérést kifejtette az apostol részletekbe is. Az Isten népe megalázza magát a felsőbb hatalmak előtt, mert minden hatalom Istentől van, a fejedelem, a király, az államhatalom és annak képviselői. Ezért Isten népe engedelmes a világi hatalmak fele. Ugyanez érvényes az asszonyokra nézve, hogy engedelmeskednek férjüknek, érvényes az ifjabbakra, a fiatalokra nézve, hogy engedelmeskednek szüleiknek, érvényes a rabszolgára, hogy engedelmeskedik urának, és igyekszik hűséggel, becsülettel végezni szolgálatást. És ha részletekben a gyülekezet különböző csoportjaira nézve érvényes, akkor valóban érvényes ez az egész közösségre is. Alázzuk meg magunkat az Isten hatalmas keze alatt. Így engedelmeskedik Isten népe, és tesz bizonyságot a világ felé. Isten népe a maga hűséges szolgálatával, engedelmességével jel a világban. Jel a keresztény rabszolga, aki hűséggel végzi szolgálatát, még akkor is, ha ura, gazdája kegyetlen és kíméletlen úr. Jel és bizonyságtétel a hűséges keresztény asszony, nő, engedelmes magaviselete a hitetlen férj, a hitetlen család előtt. Jel Isten népének engedelmessége az őt üldöző államhatalommal szemben, Isten országáról tesz bizonyságot. Isten népe ezért üldöztetést, próbatételt is hittel hordozva igyekszik Isten országát hirdetni ebben a világban. És újra és újra Isten népének meg kell tanulnia ezt. Alázattal hordoznia a próbatételeket, de ugyanakkor reménykedni és reménységgel tekinteni elé, rábízni magát az ő urára, akiről azt mondja az ige, hogy Istennek pedig gondja van reátok. Legyetek józanok, ezért vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, jár szerte, keresve, hogy kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben, szilárdan. Isten népének újra és újra szembe kell néznie azzal a realitással, hogy ebben a világban jelen van a gonosz, amely Isten népét újra és újra támadja, egységét megpróbálja megbontani. Ti azonban legyetek józanok, vigyázzatok, erősödjetek meg a hitben. És a levél végén szokása szerint Péter apostol áldás kívánással és köszöntéssel fejezi be a levelet. Az áldás kívánás így hangzik, a minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket a Krisztusban, az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökké. És ez az utolsó vers, ahogy látjuk, Péter apostolnak személyes, őszinte vallomása. Világosan látszik az a radikális szemléletváltás, ami végbe ment ebben az emberben. Az a Péter, aki egykor még ígérgetett és fogadkozott, ha a többiek megtagadnak is, én életemet adom érted. Az a Péter, akit Jézus Krisztus megrót és figyelmeztetett, az a Péter, aki az elárultatás éjszakáján Jézust hitetlenül megtagadta, aki keservesen sírt, akit Jézus faggatott, szeretsz engem, és aki megvallotta, hogy Uram, szeretlek téged. Ez a Péter már megtanulta a leckét. Most már nem fél a szenvedéstől. Nem esik kétségbe az üldöztetés láttán. Már nem ember szerint gondolkodik, ahogy Jézus figyelmezteti, hogy távozz tőlem, Sátán, mert ember szerint gondolkodol, amikor Péter még Jézust is vissza akarta tartani a kereszttől, a szenvedéstől. Nem eshetik ez meg veled, Uram. Jézus vállalta a keresztet, a szenvedést, és Péternek is meg kellett tanulnia ezt a leckét. És most már Péter tudja, Isten az, aki felkészít, Isten az, aki megszilárdít, Isten az, aki megerősít és megelapoz bennünket, a hívőket. Kemény leckén keresztül tanulta meg, értette meg Isten akaratát, és buzdítja most a keresztényeket is. Péter apostol levele itt véget ér. Nem tudjuk tovább Péter sorsát. De az egyházi hagyományban fennmaradt a legenda, mely szerint Pétert Rómában a Néróféle keresztény üldözések idején, Krisztus után 66-ban letartóztatták. A hagyomány szerint Péter az üldöztetések idején először menekülni akart, gyáván megfutva ismét az életét menteni. És már sikerült elhagyni a Rómát, már kifelé haradt a városból, már úgy tűnt, megmentette magát, amikor egyszer csak a legenda szerint látja szembe jönni Jézus Krisztust. És Péter döbbenten kérdi, hová mégy, Uram? És az Úr azt mondja, megyek Rómába, hogy ismét keresztre feszítsenek. És Péter elszégyelte magát, visszament, és vállalta a keresztet. A hagyomány szerint Pétert fejjel lefelé feszítették keresztre, mivel ő nem tartotta méltónak magát arra, hogy úgy halljon meg, mint Jézus. Nem tartotta magát méltónak, ahogy itt a levélben is látjuk, magát csak egyszerűen, szerényen presbitertársnak nevezi, egynek a gyülekezet tagjai közül, egynek Isten népéből. De úgy halt meg, hogy mindvégig hitt a boldog vég ígéretében, hogy hitét megtartotta, bízott az Úr Jézus Krisztusban, akiről azt mondja itt a levél végén, elhívott titeket is Krisztusban az örök dicsőségre. És ez a mi reménységünk, hogy Péterrel együtt minket is az Úr elhívott Krisztusban az ő örök dicsőségére. Így legyen. Amen. Feleljünk az Isten igére a dicséret mondás szavaival. A 455. dicséret első és második versét énekeljük. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az ég.